Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor ismételten szól a Nagy Totál, és ezen a héten Penke Bence a vendégem, színész, szinkron színész, akivel franchise témában fogunk egy kicsit elmenni, méghozzá a Karib-tenger kalózai franchise-t vesszük picit górcső alá, talán így a sorozatnak a alkonyán, de hát ez majd kiderül, hogy hogy értékeljük. Szervasz Bence, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk.
Szia, és köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntök mindenkit.
Te szereted amúgy ezt a franchise-ot, a Karib-tenger kalózai filmeket?
Amikor mondtad, hogy erről fogunk beszélgetni, akkor így egyből elő is törtek az emlékek, meg a gyerekkori élmények ezzel kapcsolatban, és a gyerekkori, mert pont nyilván utána olvastam, és nagyon érdekes, jövőre lesz 20 éves, 2023-ban lesz 20 éves, hogy megjelent az első része a Karib-tenger kalózainak, és ez szerintem egy meghatározó franchise kibontakozása volt, akkor még nem tudtunk franchise-ról beszélni, sőt, az elején még az is kérdéses volt legalábbis számomra abban az időben, hogy ez trilógia lesz, tehát hogy mennyire fogja kinőni magát, de az abban a világban, abban az időszakban, amikor, ugye én akkor voltam kb. 10 éves, ez a mozinak egy ilyen újdonsült aranykora volt, vagy az én számomra először átélhető aranykora volt, amikor ilyen blockbusterek és Hollywood újra elkezdett élni, és ebben a környezetben létrejön egy ilyen kalózos, picit mese, picit akció, kaland, és egyszerre a gyerekeknek és a felnőtteknek úgy, hogy komolyan vehető, de mégsem durva és nagyon erőszakos. Ez szerintem nagyon sok kortársamnak is meghatározó élménye volt, amikor először meg lehetett nézni Jack Sparrow kapitány kalandjait.
Hát igen, most ez a 2003, atya úristen, már milyen régen volt, pedig így az ember így bele se gondol, hogy ez már tényleg 20 év lassacskán, és egyébként azt ebben teljesen igazad van, hogy fene se gondolta volna, hogy ebből végül trilógia, sőt már egy 5 részes sorozat lesz, hiszen az első, a Fekete Gyöngyátka, az egy kerek egész történet volt igazából, nyilván sok pénzt hozott, ezért muszáj kibővíteni, de talán az első rész volt még a legjobb, meg talán még a második, de azért a harmadiktól már kicsit érződött a rókabőr.
Igen, abszolút. Nekem is azon gondolkodtam én is, hogy mint oly sok ilyen filmes, vagy bármilyen más eposzra, itt is erre is el tudom azt mondani, hogy ez igazából egy trilógia. Tehát egy trilógiáról érdemes inkább beszélni. Most nekem még a Star Wars párhuzam is szóba jött, ugye ott is már nagyon sok részről tudunk beszélni, de azért mégis inkább az egy trilógia, vagy már kettő, de minden esetre trilógiákban tudunk inkább gondolkodni, és akkor ez is lehet, hogy egy ilyen érdekes kérdés, hogy tud-e az ember befogadóként trilógiánál nagyobb egységekben gondolkodni, ezt nem most fogjuk megfejteni, és ami egy másik szabályszerűségnek tűnő dolog, hogy nekem így szokott lenni a trilógiáknál, és ez így van most is, hogy a második rész az a legtöbbször a csúcs. Nekem legalábbis, én a második részét érzem ennek a eposznak, vagy sorozatnak és trilógiának is a legerősebbnek, és talán lehet, hogy ez tényleg azért van, mert már megvan egy setting, egy alapbevezetés, amit az első részben látunk, és be tud indulni a kaland. És a második részben már nem megismerkednünk kell a világrendjével, a szereplőkkel, hogy itt ebben a világban mi természetes, mikre lehet számítani, hanem az már egy bejáratott tapasztalatunk van az első részek miatt, és így könnyebb talán kibontakoztatni azt, hogy mi is van ebben a világban a második részeknél. Szóval visszatérve konkrétan a Karib-tenger kalózaira, igen, nekem a második rész volt a kedvencem, hogyha már konkrétan belemegyünk, akkor pontosan azért is, mert ott láttam azt, hogy az a kalóz világ és univerzum, amit a Karib-tengerre álmodtak, ugye Disneynél, az ott kinyílik. És akkor láttam, hogy vannak különböző kultúrájú kalózok, és akkor itt van más világ is, van újabb legenda is, és minden, amit mesékből, meg legendákból ismerünk, hallottunk, olvastunk, az itt teljes valójában megjelenik.
És egyébként mennyire érdekes, hogy a legutolsó 5. résszel, a Salazar bosszújával mennyire, hát látszólag a film végén elvágták ezt a kicsit mesei vonalat, ha most picit így előre ugrunk, akkor vagy szépen egy kicsit gyorsabban felépítve a végéig, csak hogy arra akarok kiukadni, hogy tényleg ennek a világnak, ennek a kalózság romantizálása volt az egyik alapvető szépsége, ahogy például a Western filmek a bandita cowboy lépet romantizálták, ami hát egyáltalán nem olyan volt, de így a filmen úgy jött át, hogy ezért ez mennyire cool dolog. És ugye ezt így megfűszerezték ezekkel a legendákkal, a mesékkel, a Krakennel, Davy Jones-zal és a Bolygó Hollandival, és nagyon fura számomra, hogy odafuttatták ki az ötödik résszel, amikor még úgy volt, hogy lesz még majd következő része, hogy gyakorlatilag az ötödik rész végén ez a Poseidon szigonya sztorival minden tengeri átkot feloldottak. És én egyáltalán nem értettem, hogy hogy lehet akkor ezt innen folytatni. A legjobb dolog a sorozatban veszik el azzal, hogy a varázslat eltűnik belőle. Most utána a stáblistás jelenet az így felvetette a lehetőségét a folytatásnak, de hát tudjuk, hogy nincs folytatás már onnantól. Szóval lehetséges, hogy tényleg itt a hullámsírba került végül is a Karib-tenger sorozat.
Hát vagy hát eddig. Egyébként egyetértek veled abban, hogy pontosan ezzel a mágiával, legendákkal, szörnyekkel tudták annyira romantikussá, most a szó tágabb értelmében, vagy műfaj értelmében romantikussá tenni ezt, hogy bevonza a gyerekeket is, és hogy egy olyan világot építsen fel, ahol nem kötelező a történelmi pontosság. És szerintem azért is nagyon fontos, hogy most a világ varástalanítva van-e még, vagy nincsen, mert hogyha, ahogy te is mondod, hogyha a szigonnyal kivesznek minden természet fölöttit a világból, az univerzumból, akkor onnantól kezdve én azt gondolom, hogy egy realista, inkább történelmi kalandfilm szagú, mint a Fekete Vitorlák, abba az irányba tudunk elindulni. Mondom ezt úgy, hogy sajnos a Fekete Vitorlák című sorozatot nem néztem, úgyhogy nem tudom, hogy abban mennyire vannak legendák, remélem nincsen, akkor van lényege a mondandómnak. És igen, ez nagy kérdés, hogy ha esetleg folytatódna ez a világ, lennének új epizódok, és azt vesszük alapul, hogy most már nincsenek benne átkok, varázslatok, lények, akkor mennyiben tudna ez több lenni, mint egy egyszerű kalózos film? És visszatérve, hogy mennyire van lezárva, mert én úgy szintén ezen gondolkodtam, miközben jöttem ide, és azokat vettem a fejemben, hogy milyen okos dolgokat próbáljak majd mondani neked, meg mindenkinek, aki ezt hallgatja, hogy egy picit ilyen üzleti szempontból is megpróbáltam gondolkodni, Disney fejjel gondolkodni. Tehát ez a Karib-tenger kalózai, ez nagyon sok időn keresztül, hogy végül is, hogyha megnézzük a filmek kijövetelének időpontját, közel 15 éven keresztül volt egy, szinte szó szerint, zászlós hajója a Disney projektnek. Most emellett közben látjuk azt, hogy ez alatt a lassan ugye 20 év alatt változtak annyit a médiafogyasztási szokásaink, hogy mind a mozi, mind egy picit az egész estés nagyjátékfilm, nem azt mondom, hogy válságát éli, de nem feltétlenül ez a mai hollywoodi képalkotás legfelső polcán található valami, hanem a sorozatok ugye a streaming szolgáltatókkal. És egy Netflix, HBO Go és egy Disney Plus így hívják, ugye? Ez uh-huh. Disney Plus világában, hogyha van egy ilyen erős franchise-od, lehet, hogy luxus lenne azt mondani, hogy, és akkor ezt elengedtük, az utolsó két nem egészen jól sikerült rész miatt, és akkor, hogy konkrétan, hogy mi minden járt a fejemben, én például egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy egy-két év múlva, vagy egy-két éven belül a Disney Plus-ra megjelenik egy Pirates of the Caribbean, vagy Karib-tenger kalózai sorozat, évadonként tizenakárhány résszel, esetleg nem is érintjük Jack Sparrow-t, csak hallunk egy-egy olyan dolgot. Ez még mindig tud egy kimeríthetetlen kalózos legendákkal teli világ lenni, hogyha, és ráadásul, hogyha megtartjuk benne ezt a varázslatot, akkor azért még fel lehet fedezni olyan dolgokat. Elnézhetünk egy másik oldalára ennek a világnak. Tehát megnézhetjük esetleg a Keleti-indiai társaság egyik szemszögéből, ahogyan a Star Warsból is csináltak szóló történetet, meg zsiványegyest, ezt meg lehetne csinálni talán a Karib-tenger kalózaival is.
Egyébként nagyon érdekes volt, amit az előbb mondtál, hogy az utolsó két rész már nem sikerült annyira jól. Én most megnéztem egyébként, miközben kifejtetted a véleményed erről, a negyedik rész, az Ismeretlen vizeken az már $1 milliárd fölött hozott, és a legutolsó is $800 millió zárt. Egyébként ez a legutolsó ugye a második leggyengébb, mert egyedül az első rész hozott kevesebbet, $650 millió tejelt a Fekete gyöngyátka, illetve a második rész is $1 milliárd fölött tudott összekalapozni. Szóval, hát úgy látom, hogy attól függetlenül, hogy azt mondjuk az utolsó két rész nem sikerült annyira jól, bevétel szintjén eléggé működtek, mert hát láthatjuk, hogy a kettő együtt majdnem $2 milliárd tejelt. Ilyen szempontból kicsit fura, hogy a Disney nem mondta azt, hogy tovább csináljuk, sőt, A Disney azt mondta, hogy egy teljesen új sztorit indítunk be a Jungle Cruise dzsungeltúrával. Teljesen új sztorit indítottak el a dzsungeltúrával, ami gyakorlatilag ugyanaz, mint a Karib franchise, csak egy teljesen átszettingelve igazából. A tengerről áttették őket a folyóra, a Karib térségről az Amazonas medencébe, de egyébként minden ugyanaz. Hajóval megyünk, átkokkal találkozunk, csak nem kalóz, hanem dzsungelátkokkal benne. Ugye kicsit olyan, mintha tényleg így a Disneynek az ötletei kifogytak volna ezzel a sztorival kapcsolatban, és egy ilyen átszettingelt környezetben próbáltak kiadni egy új részt, ami annyira nem sikerült jól, mert hiába Emily Blunt és a sokak által kedvelt Dwayne Johnson, hát nem lett túl erős a film.
Nem. És
talán az amazonasi dzsungel setting nem volt annyira érdekes, mint például a Karib-tenger.
Igen, igen. És az is lehet, hogy egyszerűen ledobta magáról az elvárásokhoz képest azt, amit kapott az ember. Tehát el tudom képzelni, hogy önmagában egy dzsungeles világ is tudna olyat. Tehát, hogy nem feltétlenül képzelem azt, hogy pusztán azért, mert a dzsungelbe kerül egy ilyen történet, természetszerű lenne az, hogy így csökken a színvonal is, hogyha ezt így, nem tudom, szubjektíven ebben meg tudunk állapodni. Ami szerintem, és azért is nagyon érdekes, hogy mondtad a színészeket, meg a szereposztást, mert miközben még mondtad, hogy mennyire mégis tudta termelni a bevételeket, tehát hogy kíváncsiak voltunk rá mi nézők, az jutott eszembe, hogy könnyen elképzelhető, hogy ez Johnny Depp személyének és tehetségének köszönhető. Most nem gondolok teljesen utána végig, de így próbálok valami nagyot mondani, hogy igazából talán Johnny Depp, bár én nagyon-nagyon szeretem őt, a színészét, vagy a színészét, a játékát, de így talán Jack Sparrow óta nem nagyon kapott olyan szerepet, vagy nem nagyon láttuk őt olyan filmben, olyan szerepben, ami ennyire egyértelműen nagy sikerű lett volna, és egyértelműen egy olyan recepciót kapott volna, hogy wow, igen, ez meg lett csinálva. És próbálkozott ő még utána nagyon hasonló karakterekkel, illetve próbálkoztak a producerei meg a rendezői azzal, hogy ezt a fajta Jack Sparrow-ságot belevinni még újabb és újabb filmek karaktereibe, valahogy nem jött át. Viszont a Jack Sparrow meg nagyon-nagyon átjött. Tehát ez a Jack Sparrow-ság, ez egy fogalom lett. Öt rész alatt olyan nüansznyi játék tett teljesen természetessé, és integrálta bele egy ilyen kitalált, félig mesei egyébként kalózba, picit kattant kalózba, hogy az már önmagában egy jelenség, és már azért bemész megnézni, hogy lásd Johnny Deppet, Jack Sparrow-t játszani, és simán lehet, hogy igen, a vége felé ez áthervadt egy picit one-man show-ba, és már nem volt elég a környezet és a többi színész, hogy a filmet is annyira jónak tartsuk, mint Jack Sparrow alakítását. Vagy Johnny Depp Jack Sparrow alakítását.
Hát igen, mert ugye Johnny Depp sajnos az esett meg, ami már több színésszel is korábban, de ő nagyon ékes példája ennek, hogy annyira beleragadt egy karakterbe, hogy már minden filmben ő ugyanazt játszotta, mert Charlie és a csoki gyárban tök ugyanez, a magányos lovasban ugyanez, Ollókezű Edward, szintén hasonló, Jack Sparrow, meg hát ugye azt tudjuk nagyon jól.
Volt még az a förtelmes bajszos film, és azt se felejtsük ki pedig, bár valami Mordecai.
Igen, igazad van. Szóval, hogy ugyanazt a figurát hozta mindenhol, viszont ez a figura leginkább ebben a settingben működött, ami meg az volt abban, hogy idő után viszont a sztori kinőtte őt, mert már szerintem a készítők is a negyedik résznél azt érezték, már kicsit a harmadik résznél is, mert ott is sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a Jack Sparrow káváriája, mert az első résznek ő volt a főszereplője egyértelmű, a második részben is még körülötte forgott a dolog, a harmadik rész már inkább a Orlando Bloom, William Turner körül, hogy az apját próbálja kiszabadítani, ott már inkább ez legalább akkora súlyt kapott, mint Johnny Depp karaktere. A negyedik részben meg itt teljesen háttérbe szorult, ott már csak ilyen gyakorlatilag vokálozott, hogy kellett, muszáj volt belerakni.
Hitchcockként megjelenik azért ő is, de már köze nincsen hozzá a
történethez. Pontosan az ötödik részben meg újra őt akarták betenni a középpontba, de ott már nekem úgy tűnt, hogy már nem működött. Szóval ott már nem bírta elvinni a sztorit a hátán, és menet közben meg ugye a magáléneti botrányai miatt meg már mindenhonnan kipendelítették, amit én azért sajnálok, mert a Dumbledore vagy a Grindelwald büntetteiben, mint a ifjú Grindelwald, végre valami újat láttam Johnny Depptől. Végre egy más karaktert, mint amit addig hozott, egy sokkal komolyabban vehető, egy sokkal karizmatikusabb figurát, és én még nagyon megnéztem volna a készülő új filmben, amiben már ugye Mads Mikkelsen fogja átvenni a helyét. Nagyon sajnálom, hogy ezt ebbe ő nem bontakozhatott ki, mert igazából még a Grindelwald büntettei filmben is az volt a probléma, hogy a címmel ellentétben Grindelwald semmilyen büntettet nem követel igazából a filmen. Ez bárki megnézheti még egyszer, konkrétan nem követel bűncselekményt azon kívül, hogy megszökik a börtönből. Úgyhogy...
Lehet, hogy maga a film a büntet.
Hát ezzel egyetértek. Bár én még mindig megadom a Dumbledore titkainak, ami jön áprilisban, még megadom annak a lehetőséget, de ez majd kiderül. Szóval igen, kifulladt a karakter, és már nem tudott újat hozni, viszont azt láthatjuk, visszatérve a dzsungeltúrára, hogy ez a fajta stílus például még egy Dwayne Johnsonnal sem eladható, aki a legfoglalkoztatottabb és az egyik legnépszerűbb színész. Egyszerűen már ott is, bár ő több filmben játszotta szintén tök ugyanazt, de már unalmas az átizzadt trikós dzsungelben világot megmentős karakter belőle is.
Igen, nem tudok másról beszélni, mint a trilógiáról és az azt követő két részről, de valahogy itt a teljes casting meg szereplőkeresés és karakteralkotásban is sajnos vissza kell vezetnem a szubjektív élményeim és meglátásaim alapján oda, hogy azért az első három részben nagyon-nagyon jól el voltak találva a karakterek és a dinamika közöttük. Tehát beszélünk erről a triumvirátusról, ugye a Jack, Will, Elizabeth, és milyen szép, hogy van benne egy lány, de mégsem a klasszikus szerelmi háromszög, de azért tehát, hogy nagyon szép dinamikát ad a három főhős. Akkor az antagonisták, akik egyébként könnyen lehetnek majd egy következő részben pont szövetségesek, de mindig bárkit bármikor átverhetünk, ez ilyen forgások is nagyon-nagyon jót tettek ennek az univerzumnak. Érdekes egyébként megnézni, most nyilván egy pár részt újra néztem, amikor már tudtam, hogy erre fogunk készülni, hogy a forgatókönyvíró nagyon-nagyon jól tudott operálni azzal, hogy ezeket az erős és szépen, és már karikaturisztikusan, ugye a romantizált világba ez beleillik, karikaturisztikusan elnagyolt szereplőket párokba tette. Állandó párokba is, tehát ott van az a két bénakalóz, ugye az egyik félszemű, a picit a nagyobb, tehát szintén egy klasszikus Stan és Pan játékot hoznak, Jack és Will és Elizabeth, Jack és Elizabeth, tehát nagyon-nagyon jól tud működni, hogyha ebből az alap rosterből, hogy mondják ezt szépen magyarul, merítésből, bármelyik kettőt teszed egymás mellé, a forgatókönyvírónak, a színészeknek és a nézőnek is nagyon egyértelmű, hogy milyen dinamikájú attitűd és milyen viszonyok fognak kialakulni azokban a percekben, amíg ők nekik közös jelenetük van. És ez az, ami szerintem el lett kapkodva. Onnantól kezdve, ugye, hogy a harmadik rész után elengedtünk nagyon sok addig sarokpontnak tekinthető karaktert, nem lettek egyszerűen szerintem jól megírva az új karakterek. Egy picit azt éreztem, mintha tényleg így töltéléknek valakit be kell menni, és hát Mr. Depp úgyis elviszi a vállán. Nem vitte el.
Igen, és egyébként mennyire érdekes, hogy ugye az ötödik rész az már nagyon erősen a Me Too vizén jött a mozikba, talán azokban az években volt a legerősebb a Me Too mozgalom, és nagyon fontos volt a női szerepeket kiemelni, és őket igazából középpontba helyezni, és ugye ott kaptunk egy teljesen új női főhőst Karina személyében, ugye ő váltotta Elizabeth-et gyakorlatilag, és őt egy olyan erős női ideálként akarták felépíteni, aki okos, vicces is, de egyébként gyönyörű, és mennyire egy nem valóságos figurát kaptunk, egyszerűen ő teljesen kiesett a képből, nem illet bele ebbe az egész közegbe, amit én nem értek, hogy miért kellett ennyire erőltetni ezt a folyamatosan a nő, aki mindenkinél okosabb a környezetében, aki tényleg megállás nélkül egy evidensen minden körülötte lévő férfit hülyének néz, mert hogy annyival intellektuálisabb és okosabb náluk, a probléma megoldó képessége is elképesztő, viszont egyszerűen ez így nem működött, és ez azért is idegesítő, mert ugye ott volt Elizabeth a korábbi filmekben, aki meg egy ténylegesen erős és kompetens női karakterként tudott működni ebben a közegben. Akkor miért kellett ennyire más oldalról megfogni, és egy nem igazán működőt hozni? Ez már szerintem tényleg az, hogy a korszellem rányomta itt a bélyegét a sztorira, ami nem tett jót neki, és innen folytatjuk a beszélgetésünket néhány perc múlva, csak most hírek következnek, de ne menjenek messzire, mert folytatódik a nagy totál.